Tizedik fejezet. Már hetek óta Párizsban voltak, és minden tervük megváltozott. Mari annyira összebarátkozott George Sandtal, hogy nem mondhatott nemet meghívására. George Sand meghívta őket vidéki házába, Noamba. Elhatározták, hogy lemennek hozzá, és csak aztán utaznak Olaszországba. De hiába sürgette George az utazást, Franci nem akart mozdulni Párizsból. Minden szavának, minden tettének hátterében fel lehetett fedezni Thalberg árnyékát. Thalberg jobban izgatta, mint valaha. Mikor a Berlioz hangversenyen fellépett és kijött a dobogóra, egyetlen tap sem csattant fel. Ez most történt vele életében először. Az a párizsi közönség, amely 10 éven keresztül annyira kényeztette és istenítette, rideg, ellenséges várakozással ült odalent, és nem tapsolt. Játékával ugyan újra meghódította a nem tapsolókat. Azok az ő számai után a régi dörgő tapsviharba törtek ki, de Párizs már nem volt az övé. Párizs a Thalbergé volt. Minden zongorázó kislány Thalberg szerzeményeket játszott, minden zenei újság Thalberget emlegette. A kritikusok egész serege vágta Thalberget a fejhez, és a Thalberg nem lévén jelen játékukat nem lehetett összehasonlítani, legalább mint zeneszerzőt játszották ki ellene. Lépten nyomon azt hallott, hogy ő már a múlté. Thalberg úgy játékban, mint komponálásban az új, a jövendő. Tombolt az izgatottságtól, nem aludt. A Hotel de France szobáiban órákig járt fel és alá. Annak a megnyugtatásnak ereje, amelyet a nyáron Chopintől kapott, párává fosztotta mindenünnen feléje hallatszó Thalberg imádatban. Zongoráján csupa Thalberg kompozíció állott, folyton azokat tanulmányozta, és nem értette az egészet. Ő van megbolondulva, vagy az egész világ? Hát ezek az édeskés, tetszető zenei szörpök jelentik az új zenét, vagy Berlioz vakmerő vad ereje, és az ő barangolása a különös kifejezések és kifejezni valók titkaiban. Nem bírta tovább, leült, cikket írt. Mintha az egész világot meg akarta volna fogni, hogy mint egy elragadt szekeret egyetlen gyeplő rántással visszahúzza az árok partjáról. De személyes érzékenysége ettől a szándéktól nem tudott távol maradni. Bírálatot írt Thalberg szerzeményeiről. Vége. Gyermekeseknek, naivaknak, üreseknek nevezte őket. A legjobb akarattal is képtelenek vagyunk ennek a fantáziának 21 kotta oldalán valami olyashoz hasonlót felfedezni, amit a művészetben ötletnek, színnek, egyéniségnek, lendületnek és ihletnek nevezünk. Tehetetlenség és egyhangúság. Végső elemzésben ezt találjuk ezekben a művekben. Még akkor is, amikor valami elismerőt is akart írni róla, tollas értegetésbe csúszott. Két másik műve, amelyek legjobb alkotásai, tagadhatatlan előadó tehetségre mutatnak, sőt arra is, hogy a szerző túlságosan jól ismeri Hummel, Moscheles, Kalkbrenner, Herz és Chopin műveit. A ravasz Schlesinger, a Gazette Musicale kiadója helyet adott a cikknek. Éppen csak, hogy csillag alatt megjegyezte, a lap nem ért egyet vele. Az egész zenei világban rettentő ribillió támadt. Még legjobb barátai is helytelenítették a goromba támadást. Ellenségei meg éppen újjongva hirdették, néni, hogy megijedt a nagy legény. Tehetetlen dühében szidja a győztes ellenfelet. Franci elmondhatatlan izgalomban élt, hevesen védte igaztalan igazát, reket volt a sok vitától és álmatlan az idegességtől. Hogy most Párizsból elmenjen, arról hallani sem akart. Mari már nem bírta az izgalmakat, George pedig már nem volt hajlandó tovább várni. A két asszony január végén azzal állott elő, hogy ők előre mennek Noanta. Francia jöjjön utánuk, mihelyt tud. Ő habozott. Félt egyedül maradni Párizsban, mert ismerte gyengeségét a nők dolgában, és a legtisztább szándékkal szerette volna Marit meg nem csalni. De az asszonyok meg se kérdezték a véleményét, elutaztak. Ugyanakkor kapta a hírt, hogy Thalberg jön Párizsba. Akkorát lélegzett, mint az oroszlán, aki végre valahára megpillantja az eddig bujkáló vadászt. Naptára tele volt hangverseny előjegyzésekkel, négy trió estét is szervezett, mennél többet akart a közönség előtt lenni. Zongora hangversenye ki volt tűzve csütörtöki nap délelőttjére matinénak. Thalberg azonnal aznap estére tűzte ki a magáét. Ő erre azonnal elhalasztotta az övét egy héttel. Végre meglátta és meghallotta Thalberget. Vele egyidős fiatalember volt, tipikusan bécsi külsejű. Kijött a dobogóra csendes, szinte óvatos léptekkel, aztán rögtön leült a zongorához, viharos tapsogatta. Ő szerényen mozdulatlan arconásokkal kissé megbólintotta fejét a közönség felé, aztán játszott. Franci úgy figyelte, ahogy eddig alika figyelt zongorást. Hamarosan tisztába jött vele, miben áll a híres ellenfél saját stílusa. Thalberg a két hüvelykujjával dolgozott. Azok a passzázsok feloldásakor lecsapva keresztben, felváltva játszották a dallamot, és a hüvelykujj magasabb esésének erejénél fogva éneklő jelleget tudtak adni a dallamnak, melyet mint a zenekar kísért volna. Rendkívül hatásos játékmodor volt ez, akár ő is alkalmazhatta volna, ha egyéb száz technikai ötlete között éppen ez is eszébe jutott volna. Amellett Thalberg csak ugyan remekül tudott zongorázni, ezt maga sem tagadhatta. A szám befejezése után a közönség szinte hisztérikus tapsokban tört ki. Thalberg ülve maradt, arcán egy vonás sem mozdult, kisé oldalt fordított fejét röviden megbiccentette. Csak az mutatta nagy belső izgalmát, hogy füle, tarkója, homloka pipacsvörös lett. Egy hét múlva Thalberg hallgatta őt. Ezen a hangversenyen összeszedte minden erejét, hogy úgy játszék, mint még soha. Még mindig nem ismerték egymást, de körülöttük zengett, zúgott, zsibongott Párizs, mint a mékas. A világváros nagy eseménye a nagy párbaj volt. Mari ez alatt idilli nyugalomban üdült George Santán, pedig ha tudta volna, hogy Francit nem csak Thalberg foglalkoztatja, nem lett volna olyan nyugodt. Megint felbukkant az alkalom. Berlioz hajdani mennyasszony, aki cserben hagyta a vőlegényt, és Pleyel zongoragyároshoz ment feleségül, ott volt minden hangversenyen. Franci is ott volt minden hangversenyen, és mikor egyszer 10 percig egyedül beszélgetett a szép Kamillával, tudta, hogy a kísértés megint erősebb lesz nála. Erősebb is lett. Kamilla panaszkodott neki, hogy nem jól él az urával. Túlságosan üzletember a férje, túlságosan anyagies, ő pedig a zene szféráiban él. Természetesen a Thalberg kérdés is felvetődött köztük, és a gyönyörű asszony, Párizs 10 legszebb asszonyának kétségkívül egyike, fenntartás nélkül franci párthívének vallotta magát. Ez andalító balzsamként omlott sajgó szívére, szenvedélyes hálát érzett Kamilla iránt, a hálához csatlakozott Kamilla bolondító szépségének heves értékelése, valamint az a vele született ösztön, hogyha egy nőnemű lénnyel beszélt, képtelen volt közömbös maradni. Az intim beszélgetésekből hosszú kettes séták lettek, a sétákból csókok, és egy napon Kamilla Pleyel, a meg nem értett asszony, akinek szivárványos álma a zongora művésznői dicsőség volt, mámorosan lehunyt szemmel szédült karjaiba. Lecke órák örve alatt könnyen és gyakran találkozhattak. Franci többeknek adott órákat a Párizsban töltött hetek alatt. Müssé húgának, a nemrég elhalt nagyszerű énekmester Garcia serdülő leányának és másoknak. A félénk őzikeszerű, megalázkodó természetű, rajongó Camilla úgy nézett rá a félig átcsókolódzott, félig átzongorázott órákon, mint egy félistenre. Ő pedig a hajszolt és megtámadott félisten dacos elégtétellel vette birtokába a gyönyörű asszonyt. Lelkiismerete már nem szólt olyan hangosra, mint a belcsolyózó hercegné esetében. Bizonyos csalódással jött rá, hogy a lelkiismeret is kopni tud, és vele együtt kopik Mari iránt érzett, életre szóló nagy érzése is. Belzsolyozó hercegné a maga társadalmi ügyességével vetette rá magát Párizs izgalmas témájára, a Thalberg-Liszt párbajra. Francival elég gyakran találkozott most is. Egy alkalommal így szólt hozzá. Nagy kérésem van magához, Franci. A szegényeimnek nagyon sok pénz kell, jótékony hangversenyt akarok rendezni. Megteszi nekem, hogy fellép. Ezt előre természetesnek találhatta, felelte ő, aztán kesernyésen hozzátette. De miért nem inkább Thalberget kéri? Őt is kértem, szólt ravaszul Krisztin hercegné, és kutatta a hatást. Ő már igent is mondott. Remélem, ez magát nem zavarja. Ő nagyon örvendett, amikor hallotta, hogy magát is felkérem. Végre. Franci önkéntelenül felegyenesedett, és kinyújtóztatta tagjait. Végre összekerül az ellenféllel, egy teremben, egymás mellett mérkőzhetnek, hogy nyomban össze lehet hasonlítani őket, és szemtől szembe fognak találkozni. A hercegnő kitűzte a hangversenyt. Meghívott vendégeitől 40 frankot kért személyenként, de a szenzáció akkora volt, hogy kérhetett volna többet is. A legérdekesebb pillanatnak azonban csak egymaga volt szemtanúja. Ő mutatta be egymásnak a két művészt egy mellékszobában, mi alatt odakint már nyüzsögtek az érkezők. Thalberg kifogástalanul udvariasan biccentette meg fejét és nyújtott kezet. A két kéz a földkerekség legjobban zongorázó két keze megszorította egymást. Aztán egymásra pillantottak. Mind a kettő várta, hogy a másik szóljon. Mint ilyenkor történni szokott, egyszerre kezdtek szólni, de rögtön el is hallgatott mind a kettő, megint csak egymásra várakozva. Semmit mondó társalgást lett belőle néhány mondatnyi. Közöttük ott úszott a franci nyomtatásban megjelent támadása, de erről egyetlen szó nem esett. Beszélgetett két jól nevelt ember. És az ajtónál előzékenyen tessékelték egymást előre, abba a terembe, ahol mindegyik ki akarta végezni a másikat. Nem zenei szórakozás volt ez a hallgatók számára, hanem fegyveres Isten ítélethez hasonló izgalom. A két művész felvárva játszott. Amikor befejezték a hangversenyt, a párbaj eldöntetlen maradt. Egyik sem kapott feltűnően több tapsot a másik rovására. Ha valaki roppant pontosan mérte, azt találhatta, hogy Franci tapsai egy kicsivel, egy nagyon-nagyon kicsivel túlszárnyalták a Thalbergeit. A szép Camilla majdnem rosszul lett az izgalomtól. Távozás előtt odalépett a háziasszonyhoz, és egyenesen neki szegezte a kérdést. Mi a véleménye hercegnő a mérkőzés eredményéről? Thalberg a világ első zongorása, válaszolt a hercegnő rögtön. És Liszt? Kérdezte Camilla megdöbbenve. A hercegnő elmosolyodott rajongó arccal a mennyezetre nézett kezét szívére tette. Liszt az egyetlen a világon. Az egyetlenre azonban nem nézett mindenki ilyen rajongással. A Gazette Musicaléban válasz jelent meg Thalberg szerzeményei ellen intézett támadására. A választ Fétis írta, ugyanaz a Fétis, aki valaha oly megragadó előadásokat tartott az új harmóniák, az új zene okvetlen eljöveteléről. Most keményen megrótta a zongoraművészt, aki a másiknak ellensége lett, ahelyett, hogy csak ellenfele maradt volna. És így fejezte be a hosszú cikket, ön egy olyan iskola embere, amely a maga dolgát már befejezte. Az új iskola embere Thalberg. Ez a különbség önök között. Franci magán kívül volt a haragtól, az érzékenységtől, a sértett becsvágytól. Hosszú cikket írt, megtámadta magát Fétiszt. Az válaszolt. Ő megint válaszolt. Olyan sajtóháború kerekedett, hogy egész Párizs zengett tőle. És ő mohón kereste sebeire a balzsamot Kamilla csókjaiban. Aponyék szeretetteljes biztatásában. Chopin és Berlioz tántoríthatatlan barátságában és egy nagyon kedves viszontlátásban. A zenei háborúság kellős közepén Csernyi érkezett Párizsba. Kicsit megkorosodva, kicsit megtestesedve, de a régi kedéllyel és világhírű tanítványa iránti szeretettel. Mint kisfiút engedte el Bécsből valaha, és mint apát látta most viszont. Belgyolyozó hercegné még egyszer lefölözte a helyzetet, most még gazdagabban. Új jótékonysági hangversenyt rendezett. A lapok teli szóval jelentették be az érdekes eseményt. A dobogón 6 zongora fog állani, a 6 zongora mellett Liszt, Thalberg, Chopin, Pixis, Csernyi és Herz. Mindegyik művész ábrándot fog játszani a Bellini féle puritánok indulója felett. A terem roskadásig megtelt. Most már nyilvánvalóan Franci győzött. A sajtó is kénytelen kelletlen az ő nevét rakta a felsorolás élére, a zenemű kiadó pedig, aki a 6 fantáziát Hexameron címmel kiadta, őt szólította fel a nyitány és finálé megírására. Most már elég volt, a győzelmet elérte, de olyan sebek árán, amelyek ezt aligha érték meg. A legnagyobb sebet saját magától kapta. Homályosan kezdte érezni, mikor már túl volt az egész háborúságon, hogy a Thalbergről írott kritika nem volt helyes. Zeneileg helyes volt, a Thalberg szerzeményei valóban nem sokat értek, üresek voltak, tetszetősek és jelentéktelenek, de neki előkelően némának kellett volna maradnia. Ez volt életében az első eset, amikor azon kapta magát rajta, hogy a túlságos becsvágy elhomályosítja előtte az előkelőségnek és büszkeségnek azokat a legmagasabb törvényeit, amelyeket vele született ösztöne állított fel a maga számára. Párizst úgy hagyhatta el, majdnem 5 hónapi véres kínlódás után, hogy legyűrte Thalberget, de lelke legbelsejében megvertnek érezte magát. Thalberg az egész párharc alatt ízléses, tartózkodó és nyugodt tudott maradni. Pihenni, 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 ez volt egyetlen vágya, amikor végre elindult Noánba. Kabátja eleje még nedves volt a rajongó Kamilla búcsúzó könnyeitől, de ahogy Párizs elmaradt, ezeket a könnyeket is elfelejtette. Noánban elragadó tavasz várta, és a falusi csend áldott orvossága. George Sand háza nagyon kedves, régi épület volt, ódon bútorok meghitt környezete, sok állat, hátaslovak, dúskáló étkezések. Mari már teljesen megotthonosodott a házban, és összebarátkozott a 2 gyerekkel. George állandó jókedve, és sohasem nyugvó csúfondáros elméje is nagy hatással volt rá. Néha már olyan hangszórozásokban is részt vett, amelyeknek eddig csak előkelő nézője maradt, és igen nagy változást okozott benne az, hogy írt. Az írásra Franci kezdte rászoktatni, azzal biztatta, hogy aki olyan elmés és kerek leveleket tud írni, annak bizonyára van az íráshoz tehetsége. George is biztatta, és ő nekivágott. Most már ott tartott, hogy kezdte magát írónőnek tartani. Na, egyelőre amolyan dilettáns dolgokat szerkesztett, amelyeknek fűtött hangulatképeiben majdnem több volt az írásjel, mint a szó. De végre akadt valami, amivel foglalkozzék, és ne tegyen-vegyen a szenvedő unalom néma kísértete gyanánt a szobákban. A vendégek életmódja a házi asszonyéhoz formálódott. George Sand éjszaka szeretett dolgozni. Olykor reggelig írt regényfolytatást és leveleket, világosan feküdt le, és késő délig aludt. Franci és Marie megszokták a hosszú fennmaradásokat. Mikor az idő kezdett kimelegedni, vacsora után már kint üldögélhettek a park felé eső teraszon. A két asszony kényelmesen elhelyezkedett a fekvőszékeken, Franci bent zongorázott, és a zene hangjai a nyitott ajtón át kiáradtak a falusi éjszakába. Gyakran jöttek párizsi vendégek is. George párizsi világából való. Ilyen volt Bocage, a híres színész, aki azért jött le, hogy darabírásra beszélje rá az írónőt. George-ot érdekelte is a dolog, megígérte, hogy gondolkozni fog rajta. Pár nap múlva már újságolta is franciáknak, hogy volna egy jó témája, de még nem találta ki a hősnő nevét. Pedig nála ez nagyon fontos, az olyan színes, érdekes nevek, mint Indiana vagy Lelia, ihletni tudják az alak megformálása közben. Megvan a név, mondta aztán később. Cosima. Cosima. Cosima, mondogatták, szép név. A Cosimo női alakja, kitűnő. Mit szólna hozzá, Mari? Ha lány lesz. Mari bólintott és mosolygott. Nekik is új névre volt szükségük, Mari megint kisbabát várt, és megint december végére. Hát tulajdonképpen egyikük se örült nagyon az újabb áldásnak, amely tervezett utazásai közben hátráltatást és kényelmetlenséget jelentett, de Isten így adta, és ők sokkal katolikusabbak voltak sem, hogy tiltakoztak volna ellene. Ahogy a hetek múltak, Mari már kezdett türelmetlenkedni. Az olasz út után vágyódott. De George minden módon marasztalta őket. Franci sem mutatott valami nagy sürgősséget. Június vége is elérkezett, amikor végre szedni kezdték sátorfájukat, de nem együtt indultak Noantból. Mari még anyjához akart utazni, akit régen nem látott. Franci még maradt és megbeszélték, hogy Párizsban találkoznak. Az illatos és tikkasztó nyári estéken most már ketten maradtak, az írónő és a zeneszerző. Egy szobában dolgoztak éjszakánként, egymás mellett szivaroztak. Francia zongoránál ült, vagy tanulmányt írt Schumann zenéjéről, George új regényén dolgozott. A zongora szó nem zavarta, sőt segítette munkájában. Olykor mind a ketten félbehagyták a munkát, és pihenésül beszélgettek egy fél órát. A nyitott üveg ajtón a park felől a sötétség magánya és némasága látszott be hozzájuk. Igen, bizalmas barátok lettek már. George szabadon beszélt Musséről és szakításáról. Franci szabadon beszélt Mariról, és beszéltek a szerelemről általában, és ha nem mondták is, érezték, hogy ez az összezárt kettes a nyári éjszaka füllett hangulatában nem éppen veszélytelen. Egy este George pezsgőt bontatott. Pompásan ízlett mindkettőjüknek. Társalgásuk eleven is kacagó lett tőle. Amikor visszavonultak a földszinti nagyszobába munkájukhoz, egyiknek sem volt kedve dolgozni. George még két üveg pezsgőt hozott, Franci már tudta, hogy itt megint baj lesz. Ebbe az asszonyba egy cseppet sem volt szerelme soha. Különösebben nem is tetszett neki, de asszony volt, a park felől tűnődve nézett be a holdvilág, és ők ideben elfújták a lámpát, hogy hangulatosabb legyen. Mielőtt először a Zsorzs vállához nyúlt volna, hogy megölelje, habozott. Nem szép dolog Marit éppen a legjobb barátnőjével megcsalni, de aztán azt gondolt, hogy amit nem tudunk, az nincs, és Mari ezt sohasem fogja megtudni. Minek is hagyta itt Mari kettesben egy asszonnyal? Gondolatban pezsgőtől homályos logikával áthárította az egész felelősséget Marira, és egyszerre magához kapta a mellette ülő asszonyt. Megőrült, suttogt, az mit csinál? De csak szavai tiltakoztak. A karja nem. Másnap késő délben Franci, mikor felébredt, lassan visszaemlékezett mindenre. Soká tűnődött öltözködés közben, hogy milyen arccal lépjen Zsorzs elé, hogyan viselkedjék. A helyzetet azonban Zsorzs oldotta meg, nem ő. Az ebédlő asztalnál találkoztak, az asszony arca közömbös volt és nyugodt. Mit csináltunk mi az éjjel? Kérdezte hanyagul. Én arra még emlékszem, hogy új pezsgőt hoztam a nagyszobába, de attól kezdve, hát én semmire nem emlékszem, úgy becsíptem. Ugyanígy vagyok én is, felelte Franci megnyugodva, én sem emlékszem. Nyilván a szobánkba botorkáltunk és lefeküdtünk. Aznap este megint egymás mellett dolgoztak és szivaroztak a nagyszobában. Éjfél tájban Zsorzs felállt feketét melegíteni, elkezdtek beszélgetni, és beszélgetés közben Franci így szólt. A szerelem a legtitokzatosabb és legérthetetlenebb dolog a világon. Én az élet minden vonatkozásában tisztességes, megbízható, igen erkölcsös úriember vagyok. Sohasem hazudom, és még sohasem csaptam be senkit. A szerelemben pedig tökéletesen nihilista vagyok. Pontosan ez az én jellemrajzom, bólintott rá Zsorzs. Hát csak, hogy magának sokkal könnyebb, maga tud kegyetlen és kemény lenni. Én nem tudok. Zsorzsan nagyot szívott a szivarjám. Ez onnan van, hogy én vagyok a férfi és maga a nő.